Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Röviden az elkövetkezendő egy óra tartalmából Velencét fogjuk bejárni, de szinte minden részét, a templomoktól kezdve a kis szigeteken át a bálok világáig. Elmegyünk majd a Mascherendába, a híres velencei bárra, és megnézzük, hogy miként zajlik itt egy autentikusnak tűnő karneváli kavalkád. Aztán a Casanova választásról is lesz majd szó. Megtudhatják, hogy mi mindent kell megtennie annak, aki szeretne a velencei karnevál Casanovája lenni. Hangverseny és pizzéria, ezzel folytatjuk majd. A bombák következnek, amelyeket léggömbről dobáltak. Megnézhetjük, hogy manapság milyen bombák vannak, már természetesen csak képletesen, hiszen a különböző showműsorok kellékei most sem maradhatnak el a velencei karneválról. Aztán a gondolázásról is hallhatnak, arról, hogy mennyibe kerül, és hogyan, és mit érdemes megnézni, hogyha ilyet szeretnének. Velence kávéházait is felkeressük, majd a maszkok világába is elkalózolom önöket. Az elkövetkezendő időszakban tehát irány Velence, hiszen most erőkarnevál lesz, aztán lesz majd a hivatalos karneváli hét, aztán a záró karneváli hét, a zárás, és utána még utókarnevál is. Tehát most tényleg megpróbálják a velenceiek azt, hogy a turistákat egy kicsit szétszórják, ne legyen óriási a zsúfoltság, és egy hónap és néhány nap folyamatosan azzal teljen, hogy csak költik-költik a pénzt, és élvezik az életet az ide látogatók.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Az biztos, hogy a világhírű velencei karnevál utolsó estén, amikor legutóbb ott voltam, akkor szinte mozdulni sem lehetett, a Szent Márk téren legalábbis. A Dózse palotája előtt Casanova társalgott Mefisztóval, kicsit odébb a szépség állt a szörnyeteggel. Szóval képzeljenek el egy olyan állarcos bált, ahol az elcsépelt Superman és Batman jelmezes figurák helyett királyok, hadvezérek, velencei kalmárok, rokokó öltözetű arisztokraták sétálgatnak a szűk sikátorokban. Amerikában is sok ilyen maszkabálon voltam, meg ott ugye a Halloween is egyfajta maszkabál, amikor mindenki beöltözik, általában a hölgyek azok apácának, a fiúk meg Supermannek, és akkor ugye egymásra találnak. A velencei karnevál esetében tényleg a különböző történelmi korok megjelennek, és a velencei fiatalok, meg az igazán felkészült turisták már jóval korábban, 4-5 hónappal a karnevál ideje előtt megtervezték és megalkották a jelmezüket. De hát, hogyha valaki nem felkészült, akkor szépen elmegy az egyik híres szálloda mellett található kölcsönzőbe, és akkor ott bármit tud magának kölcsönözni. Észrevettem, hogy főleg a japán turisták közül néhányan, meg az ausztrálok, akik komolyan rajongója velencei karneválnak, komolyan felkészülnek, és tényleg úgy mennek el. Az antik istenek, Don Quixote, 14. Lajos francia király, meg annyi ismert figura elevenedik meg a karnevál forgatagában. A legizgalmasabbak egyébként talán a klasszikus öltözetek, ugye a fehér állarc, a fekete köpeny, a formás kalap, és hát jellegzetes a híres csőrös állarc is. Ezt úgy hívják, hogy pestis doktor, ugyanis egy francia orvos találta ki, mert nagyon félt a pestis terjedésétől, úgyhogy alaposan beöltözött, és csőrös állarcot is felvett, hogy ne tudjanak hozzá közel menni, és ne fertőzzék meg. A furcsa figura maszkja aztán a báli forgatag nélkülözhetetlen kelléke lett. Ezen kívül még a háromszögletű kalap, ami nagyon-nagyon népszerű, én is ilyet vettem egyébként kint, és akkor már teljesen autentikus figuraként mehettem el az egyik maszkabálba, a Mascherendába. A velencei karnevál története 1296-ig nyúlik vissza, ugyanis a szenátus ekkor nyilvánította ünnepnek húshagyó keddet, és az ezt megelőző több hónapos időszakban a város tereit a korábbinál is nagyobb számban lették el a mutatványosok, a színészpalánták, az állatidomárok. Ez az időszak a féktelen ünnepléssel telt, leszámítva a karácsonyi szünetet. Nagyon sokan kaszinóba jártak, még többen meg a híres velencei kurtizánok szolgáltatásait vették igénybe. 1509-ben a prostituáltak száma elérte a 12 000-et, úgyhogy el is küldtek közülük 1000-et a szomszédos településre, Mesterébe, ahol a szárazföldi hadsereg állomásozott, mert azt gondolták, hogy ott nagyobb rá az igény. 1797-ben Napóleon elfoglalta Velencét, és betiltották a karneválokat. A helyzet a hódító bukása után sem változott. 1980-ig nem is volt karnevál, tehát az 1800-as évek elejétől, az 1700-as évek végétől egészen 1980-ig nem rendeztek velencei karnevált, és ekkor Fellini találta ki azt a híres filmrendező, hogy meg kéne csinálni még egyszer a régi nagy híres karneválok hangulatát. És hát a gondolat bevált, nagyon-nagyon gyorsan bevált. 2000-ben már iszonyatos növegek voltak Velencében, és azóta is több százezer turista keresi fel a lagunák városát a karnevál idején. A tehetősebbek persze ellátogatnak valamelyik híres bárra is, meg azok is, akik nem annyira tehetősek, de szerencsések, és vagy meghívják őket, vagy szereznek valami úton, módon jegyet, például a Dózse bárra. A különböző velencei karneválokat mindig káprázatos velencei palotákban rendezik, és nem csak a fantasztikus öltözetet, hanem az épületek belső pompáját is megcsodálhatják a jelenlévők. Egyébként a Dózse bál szokott lenni a nyitóbál, és a záró pedig a maszkeranda. De azoknak is hatalmas élmény a velencei karnevál, akik csak egynapos túrára jönnek. Budapestről egyébként általában a fiesta idején, meg azt követően is rendszeresen járatok indulnak Velencébe, úgyhogy este el lehet indulni Budapestről, másnap reggel megérkeznek az utasok, és akkor ott a velencei karnevál forgatagát ki lehet próbálni, majd este visszaindul a jármű. Hát ez borzasztóan fárasztó, azért voltam én is ilyenen, de olcsó lehetőség. Ha pedig valaki autóval érkezik, akkor vagy a Punta Sabbioni nevű helyen hagyja az autóját, itt 5 euró az ár, viszont 40 perc hajókázás, mire a Szent Márk térre valaki beér. A másik pedig, hogyha valaki a Piazza della Roma térre megy, ez már lényegében a klasszikus régi Velence melletti terület, itt egy parkolóházban 19 euróért le lehet tenni az autót, és aztán vaporettóval, vagyis vízibusszal viszonylag gyorsan elérhető a Rialto híd. Persze vízitaxival is lehet menni, csak az viszonylag drága. Arra kell vigyázni, hogy nagyon hideg van ilyenkor Velencében, tehát nagyon fel kell öltözni, tehát egy forró cappuccino talán tud ezen segíteni. A bálok közül a maszkerendára sikerült ellátogatnunk, és én egy dolognak azért örültem, hogy nem én néztem ki a legszörnyebben. A legizgalmasabb és legcsodálatosabb velencei bárról sokat hallottam, de most sikerült végre bejutni. Először gondolkodtam azon, hogy minek öltözzek, aztán rájöttem, hogy túlságosan nem cizellálom, nehogy valami probléma legyen, úgyhogy frakkot vettem, és hozzá bautát, vagyis háromszögletű fekete kalapot. Ez egyébként bármelyik utca járusnál beszerezhető a karnevál idején. Aztán a maszk persze kötelező, elég sokat bajlódtam ezzel, ugye hát szemüveges vagyok, és általánosban nem tudtam fölvenni az indián fejdíszt rendesen, most meg a szemüveg és az állarc kombinációja okozott gondot, de végül is sikerült úgy megoldanom, hogy a hivatalos elírásoknak megfelelően a bál első részében állarcot viseltem, miként mindenki más. Ugye hát ha valaki nem visel állarcot, semmi tragédia nem történik, de az a szokás, hogy állarcot viselnek egészen addig, amíg az utolsó táncnak vége nincs. A maszkerendába hajóval kell érkezni. A palotának van ugyan szárazföldi bejárata, de a rendezvény idején nem használják, úgyhogy mindenki vízitaxival jön ide. A 14. századi épület előtt köt ki ez a vízitaxi, majd odarohan az érkezőköz Harlekin, és bevezeti a kedves vendégeket az előcsarnokba. A furcsa figura végig a bál egyik jellegzetes alakja lesz. A regisztráció egyébként annyi, hogy bemondom a nevem. Miután mondták, hogy rendben van a bálon való részvétel, lelkileg már felkészültem a szokásos szituációkra, ugye ilyenkor jönnek, hogy hát sajnos nincs rajta a listánnak, hogy ugyan már mikor küldött faxot, meg jaj, de nem. Tudták a nevem, később a beléptető nénivel többször találkoztam, és név szerint köszöntött, hát páratlan memóriája lehet. Az épületbe lépve elámultam, ugyanis az összes vendég, vagy legalábbis 95%-uk reneszánsz korabeli velencei ruhában pompázott, rajtunk kívül. A mennyezetről lógó padocskán középkori öltözetű artista egyensúlyozott, a pincérek, a fotósok padovai diáknak öltöztek, úgyhogy itt mindenki beöltözött, senki nem volt, aki ne viselt volna maszkot, az illúzió tökéletes. És az aulában csak gyűlt a tömeg. Voltak nagyon komoly maszkok is, aranydíszítéssel, ezüstverettel. Aztán akkor nyugodtam meg, hogy az én kis frakkom, meg bautám, meg maszkom az egyáltalán nem vészes, amikor egy japán turistát megpillantottam, és hát ő se készült fel eléggé, vagy félretájékoztatták, minden esetre ezüstszínű lebernyeget viselt, és megállás nélkül videózott. Nem tudom, hogy hívják a derék fiatalembert, de a cseresznyefa virágzását ünneplő szakétiszogató honfitársaira emlékeztetett. Szerencsére sokkal inkább oda nem illő figura volt, úgyhogy ez megnyugtatott. Aztán a végén még láttam egy hölgyet, aki sátánnak öltözött, ez még durvább volt. Talán neki sem mondták el, hogy ilyen velencei klasszikus öltözék az a divat mostanában errefelé a maszkerendán, de hát én se tudtam. Minden esetre az aulában már bele lehetett vegyülni a tömegbe, ott reneszánszt idéző darabokat adtak elő profin és ügyesen. Aztán 8:30-kor jött a herceg, és megnyitotta a bált. De hogy miként zajlik a bál a hercegi megnyitót követően, azt majd a következő részében a Világszámnak mondom el, tartsanak velem!